Nyers étkezés és a vegán táplálkozás előnyei. Ez a mai témánk. Felvetődik rögtön az előadás elején, hogy vajon miért foglalkozunk mi ezzel a kérdéssel. És talán érdemes ketté is választani a kérdést, hiszen a vegán táplálkozás és nyers táplálkozás milyen előnyökkel rendelkezik. Egyáltalán mit jelent az, hogy vegán táplálkozás? A vegán táplálkozás azt jelenti, hogy a vegetáriánusnak egy olyan formáját valósítjuk meg, vagy törekszünk megvalósítani, amiben az áldi termékeket kiiktatjuk. Miért? Ez egy olyan szélsőségnek és túlzásnak tűnhet sokak szemében, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a húsban, az áldi termékekben teljes értékű fehérjék vannak, eszenciális aminosavak, tehát fel tud épülni az emberi aminosavlánc és fehérje, teljesen hiánytalanul, akkor miért iktatjuk ki? Mi ennek az oka? Nem valami szélsőséges megoldás ez? Ha laktóóvó vegetáriánusokat nézzük, akik megesztik a tejet és a tojást is, és a tejtermékeket, akkor mégiscsak egy józanabb megoldáshoz jutnánk. Mi az a kérdés, mi az a tény, amivel szembesülve egyáltalán ezt a kérdést fel kell vetnünk ebben a mai világban? A húsfogyasztásnak különösen is sok előnye van. Többek között például a fehérje fogyasztásnak a teljes komplett ellátása az ember számára, de vannak hátrányai is. Ez is igaz, hogy ásványi anyagok, vitaminok, rostanyagok szempontjából elég szegény a hús, és még további hátrányaként lehetne megemlíteni azt is, hogy a sok fehérje miatt savassá teszi a szervezetet, a vért, és ennek közömbösítéséhez kalciumot használ fel a szervezet, tehát ezért hallottuk azt sokszor, és ugye itt többször is elhangzott az elmúlt héten, hogy a tejfogyasztás, a húsfogyasztás, a sajtfogyasztás milyen mértékben károsítja a kalcium szükségletét, a kalcium készletét az embernek, és ezért csontritkuláshoz vezethet. Tehát a vegán táplálkozással kapcsolatban szeretnék egy-két fontos dolgot megemlíteni, aztán az okot, hogy miért foglalkozunk ezzel, szeretném szintén felvázolni. Ami viszont nagyon fontos a fehérjével kapcsolatban, hogy bár úgy látszik, hogy a húsfehérje nagyon hasznos, és tényleg az, de a primér fehérjék, vagyis az elsődleges fehérjék a természetben mégis a növényekből származnak. Kevés aminosavból rövid fehérjeláncokat épít fel a növényi fehérjében a növény, és ezek nagyon jól hasznosíthatók. Nem kellnek hozzá erős emésztőnedvek, könnyen lebonthatók, és tulajdonképpen ez a primér elsődleges fehérje az, ami felépíti az állati testet is. Tehát az elsődleges táplálékforrás az élőlények számára a növényi fehérje. A másik fontos dolog, ami azért felvetődik itt előttünk, az, hogy az állatbetegségek oly mértékben elterjedtek korunkban, hogy tényleg hát süketnek és vaknak kell lenni, hogy ne indítson el bennünk kérdéseket. Ez a marha kergyakor, amit behálózta a híre az egész Európát, Angliából indult, és emlékszem, a Spektrumon láttam erről egy másfél órás filmet, tényleg olyan döbbenettel figyeltük meg és szemléltük, hogy ez a bizonyos prion fehérje, ami élőlény, nem is lehet megfogalmazni, tulajdonképpen micsoda. Egyrészt hihetetlenül szívós, hiába sütik, főzik, 360 foknál is megőrzi a, hogy mondjam, életképességét, és tud fertőzni, és hosszú éveken keresztül, 5-10 éven keresztül szállították akadálytalanul és zavarmentesen Európában, a különféle országokban és Amerikában ezeket a fertőzött húsokat. Hát akkor, hogy mégsem robbant ki járvány és dögvész, hogy úgy mondjam, ennek sok oka lehet, de többek között egyik oka az, hogy 5-10, akár 20 éven keresztül is képes úgy a szervezetben megmaradni ez a bizonyos prion, hogy nem fejti ki a hatását. Pontosabban nem robban ki a betegség. És arról is szólt ez a bizonyos film, és különféle tanulmányokban olvastam, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az embernek milyen az immunrendszere, és milyen az ellenálló képessége, hogy majd mikor és hogyan lobbanhat fel ez a bizonyos betegség, vagy egyáltalán nem lobban fel. Egerekkel végezte kísérleteket, hogy egy bizonyos alapfertőzés után meghatározott mennyiségű fertőzött húst adtak ezeknek az állatoknak, és akiknek nem adtak szinte semmilyen mértékben, azok nem fertőzöttek meg. Illetve annak arányában, hogy milyen mértékben adtak ilyen húst, olyan arányban egyre inkább fertőzöttek meg ezek az állatok, és betegedtek meg. Aztán hallottunk a dioxinos csirkeügyről, ugye Németországból indult, és hát az egész Európát behálozta, itt különféle stoppok léptek életbe, a szalmonellás tojásról, szinte minden nagy üzemből, ami Magyarországon létezik, kivétel nélkül mindegyik tojás, ami kikerül, szalmonellás. Sokszor kívül belül. Ezért a különféle éttermekben, üzemekben külön tojásmosót létesítenek, hogy más étellel ne keveredjen ez a bizonyos fertőzött tojás, mert hogyha mondjuk egy zöldséget kapcsolatba kerül, akkor ugye az nem főzik meg, vagy sütik meg, és akkor ott már fertőzést tud okozni. Aztán a hongkongi csirkevészről is hallottunk, és hát ugye, ami olyan elgondolkodtató, és sokak számára megdöbbentő, hogy a fertőzött szarvasmarháknak a húsa, csontja, enyv, ami belőle készül, és különféle szerek, kozmetikai szerek, ránckrémek, rúzsok, kenőcsök, gyógyszertabletták, és sorolhatnám vég nélkül, szinte mindegyikben ott van, ott lehet ez a bizonyos anyag. Tehát nem túl nagy biztonságérzetet okoz az embernek, hogyha ezekkel a tényekkel szembesül, és ezek tények, ezeket tényleg nem lehet kikerülni. Az állatbetegségek hordozói lehetnek a különféle húsok, például kólibaktérium, lisztéria baktérium, ami különösképpen a hotdog vagy gyors büfék húskészítményeinél található, vékonybél és vastagbélgyulladást okozó baktériumok, a leukémia, ugye az amerikai szarvasmarhák 70%-a leukémiával, különféle leukémia fajtákkal fertőzöttek. És nem túl jó az aránya magyar szarvasmarháknál sem, nem jobb az arány, és hát ugye döbbenetes tény az is, hogy 3-4 éves gyerekeknél a gyermekkorban a leukémia halandóság hihetetlen mértékben megnőtt. Természetesen hivatalos forrásból nem fogják sosem elismerni azt, hogy összefügg a kettő egymással, de ezek tények. Tehát ugye az állatbetegség mennyire vihető rá az emberre, örök vita téma, de hát a józanész azért az ember számára működik, és hivatalos forrásból nem nagyon ismerik el ezeket, de hát a tények azért, mintha más mutatnának. Terjed a szarvasmarha éjsz, a különféle bőrbetegségek is összefüggésbe hozhatók, többek között a melanóma a legsúlyosabb bőrbetegség is az állati termékekkel, a trihinózis, a galantféreg fertőzések, különösképpen ugye a sertéshúsból származó fertőzések, gyomor, prostata és vastagbélrák elterjedése, illetve gyakorisága egyértelmű összefüggésbe hozható a húsfogyasztással. Az Új Életforma című könyvünk, New Start könyvünknek a 133. oldaláról idézek. Már a 60-as években végzett tanulmányok bizonyították, hogy bizonyos fajta vírusok által okozott rákbetegség közvetítő laboratóriumi állatok között. A kutatások azt igazolták, hogy az állati termékek hús, tej, saj, tojás legnagyobb fogyasztóinál az összes rák kockázata 3,6-szor magasabb, mint azok esetében, akik nem fogyasztják ezeket az ételeket. Majdnem 4-szer olyan gyakori a rák. A Harvard Egyetemen nemrég fejeztek be egy tanulmányt. 6 év alatt 89 ezer nőt kísértek figyelemmel, és arra a következtetésre jutottak, hogy vörös hús és állati zsiradék nagyarányú fogyasztása növeli a vastagbélrák kockázatát. Hihetetlen, majdnem 100 ezer embert megvizsgáltak, és arra jutottak, hogy egyenes arányú összefüggés van a különféle rákok, különösképpen vastagbélrák kockázata és a húsfogyasztás között. Tehát ezek olyan vizsgálatok, amelyeken érdemes elgondolkodnunk. Itt a 116. oldalról is idézek egy szakaszt. Az Egészségügyi Világszervezet a WHO által nemrég közzétett érdekes jelentés étrend, táplálkozás és krónikus betegségek megelőzése címmel külön figyelmet szentel az érrendszeri betegségeknek. Tehát a húsfogyasztás és az érrendszeri betegségek milyen kapcsolatban vannak egymással a daganatos megbetegedéseken túl. A népesség egyes csoportjainál, akik növényi eredetű ételekben gazdag táplálékot fogyasztanak, sokkal kevesebb a szívkoszorúi betegség, mint az átlag népességnél. A vegetáriánus britek szívkoszorúi betegség miatti halálozási aránya 30%-kal alatta van, szemben a nem vegetáriánusokkal, még ha kisebb cigarettafogyasztásokat figyelembe is vesszük, tehát 30%-kal. A vérkoleszterin szint sokkal alacsonyabb, mint a laktovegetáriánusok és nem vegetáriánusok esetében. Green Kovian professzor idéz könyvében egy a Loma Linda Egyetemen mintegy 27 ezer emberrel végzett tanulmányról, ahol megvizsgálták, hogy azok, akik laktóóvó vegetáriánusok, illetve teljes szigorú vegetáriánusok voltak, 55%-kal kevesebb volt a szívkoszorú megbetegedések aránya. Akik hetente több mint 4 alkalommal esznek húst, a halálozási kockázatok koszorúér betegségekben 70%-kal nagyobb. A szorzó 1,7, mint a vegetáriánus. Itt egy az adventistákat említi, akik ugye nem fogyasztanak áldi termékeket. Tehát ezek a kijelentések, ezek a vizsgálatok arra utalnak és azt mutatják, hogy szóba kell állnunk ezzel a kérdéssel, hogy vajon az húsfogyasztás, tejfogyasztás milyen mértékben legyen jelen az életünkben. Még talán megemlíteném azt is, visszautalni Csalami László előadására, ő azt mondta, hogy a vizsgálatok szerint az allergiás megbetegedések 80%-a vonható kapcsolatba a tej fehérjével, hozzájárul a korai érelmeszesedéshez, reumatikus fájdalmakhoz, fiatalkori cukorbetegséghez, különféle fertőző betegségekhez. Az ételmérgezéseket, ugye amikor halljuk, akkor biztosan tudjuk, hogy nem karolábétól és karfiótól kaptak ételmérgezést emberek, ugye ilyet még nem hallottunk, de tejtermék kellett lenni, vagy tojásnak ott a háttérben. Tehát a pasztorizálásnál is, hogyha tejet nyersen fogyaszthatnánk, ha megtehetnénk, akkor sokkal jobb lenne a tej, hiszen nem pusztulnának el azok az anyagok, amelyek a különféle szerves anyagok, kálcium, foszfor, más egyéb anyagok beépítését segítenék, de mivel megtörténik a pasztorizálás, az enzimek elpusztulnak, és azok az anyagok is szervetlenné válnak, amelyek beépülhetnének, tehát inkább kárt okoz. A kazein típusú, a kazein fehérje, tejfehérje, aminek a kazeináz enzima felbontója és a beépítő enzime, nagyon sok embernél nincs meg. Az afrikaiaknál például egyáltalán nincs meg. A mai lakosságnak is, sok lakosságnál is, Magyarországon is sok emberben nincs meg ez a fehérjebontó enzim, illetve az úgynevezett laktáz nevű szénhidrátbontó, laktóz szénhidrátbontó laktáz enzime nincs meg, illetve megfigyelték azt is, hogy gyerekkorban nagyon sok embernél megvan, gyerekeknél megvan, de aztán szép lassan, ahogy az ember idősödik, egyre jobban kupik ki a szervezetéből, és nem tudja felbontani ezt a bizonyos anyagot, és hogyha akár fehérjét, akár szénhidrátot nem tud felbontani a szervezet, akkor az eredmény fehérje esetében rothadás, szénhidrát esetében erjedés. És ezeknek a erjedési anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásáról már hallottunk, toxikus anyagokat termel a szervezet számára, bekerül a vérbe különféle gázok formájában, hihetetlen kárt képes okozni az agyműködésben, a különféle sejteknél degenerációs folyamatokat indíthat el, tehát nagyon káros. Még egy szakaszt szeretnék felidézni ennek a kérdésnek a lezárásához, az állatbetegségekkel kapcsolatban a növekedési hormonok és a antibiotikumok, amikkel kezelik az állatokat, hogy az izomfejlődést, illetve a betegségek elkerülését biztosítsák, ez is összefüggésbe hozható a különféle betegségekkel, és ami elgondolkodható számunkra. Itt a 137. oldalról olvasok. Az állattenyésztésben tömegesen alkalmazott antibiotikumok gyógyszerekre érzéketlen baktériumok létrejöttét segítik elő. Néhány vizsgálat azt mutatja, hogy a kereskedelemben forgalmazott hússal az antibiotikumoknak ellenálló és nehezen leküzdhető fertőzéseket okozó baktériumok kerülnek az emberi szervezetbe. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerhivatala, az FDA szerint leginkább a csirkehús fertőzött kórokozókkal, elsősorban szalmonellával. Ezen kívül a húsok önmagukban is lehetnek fertőzések közvetítői, mivel alkalmasak arra, hogy a kórokozó csírák elszaporodjanak bennük, többek között szalmonellózis, brucellózis vagy máltai láz, tuberkulózis és hepatitis. A dietil stilbestrolt, ez a DES nevezetű anyag, például a baromfi gazdaságokban használják, ezzel elérik, hogy a csirkék 15%-kal többet hízzanak, 10%-kal kevesebb takarmány felhasználása mellett, ez egy óriási szám, és ez gazdaságilag nagyon megéri. Ez az anyag ösztrogén női hormon származék, amelynek az emberben rákkeltő hatása van. Alapos a gyanú, hogy a tiltás ellenére még mindig használják. Nemrég beszéltünk egy, nem nevezem meg melyik intézetnek Magyarországon, a állatorvosával, és ő elmondta, hogy krimibe illő dolgok történnek egy ilyen farmon, amiket, hogyha a nyilvánosságra hoznának, akkor az emberek nem hinnék el. és hogy milyen gyorsan lezajlik, amikor egy fertőzés kap mondjuk egy egész állatállomány, és hogy kiirtják őket, és utána hogy fertőtlenítenek, és napok alatt és pillanatokat úgy tudják létrehozni az új állományt, hogyha jönne egy ellenőrzés, nem vennék észre, hogy mi történt, különben súlyos fertőzések történnek, de nem szeretnék ebben most belemenni. A sonkát, a felvágottakat és majdnem minden sertéshúst nitrittel vagy nátriumnitráttal kezelnek. Ezek az anyagok egyrészt a kórokozó, az emberi szövetekben üszkösödést előidéző anaerób baktériumok, például a Clostridium fajok által okozott rothadást hivatottak megelőzni. Másrészt a húsételeknek étvágygerjesztő rózsaszín vagy vörös színt kölcsönöznek. A nitrátok és nitritek aminokkal vegyülhetnek a belegben, és nitróz aminokat alkotnak, amelyek köztudottan erősen rákkeltőek. A nitrózaminok rendszeres fogyasztása rákot okoz a kísérleti állatokban, és valószínűleg az emberben is. Hát ennyit szerettem volna erről szólni, erről a kérdésről, azért, hogy érezzük, hogy nem egy légből kapott, szélsőséges, és nem valami józan észt meghazudtoló kérdés az, hogy egyáltalán fogyasszunk mi már állati terméket ebben a mai világban? Vajon biztonságos az egészségünk megőrzése, védelme érdekében? Azt hiszem, hogy a józan eszünk is arra vezet, hogy feltegyük a kérdést, hogy talán ki kellene küszöbölni, hogyha ennyi probléma van az állati termékekkel, a hússal, a tejjel, különféle tejtermékekkel. Tehát egyszerűen a tudományos vizsgálatok, a tudományos józan észszerű vizsgálatok is ezt a kérdést elénk kell, hogy tárják. Vannak, akik más szempontokat is felsorolnak, például az ökológiai okot, amikor azt mondják, hogy 1 kg hús előállításához 10 kg növényi fehérje kell. Ehhez kapcsolódó víz, hely és különféle termőföld területeknek az összevetése olyan óriási nagy számokat mutat, hogy a népesség ellátásának, az éhség felszámolásának sokkal nagyobb lehetősége lenne, hogyha csökkentenék, vagy lemondanánk a húsfogyasztásáról. Gazdasági okok. Nagyon sok vizsgálatot végeztek, Csalami László is említette, amikor beszélgettünk vele erről a kérdésről, hogy a növényi táplálékon élők a étkezések szánt összegnek a húsos és más általános hétköznapi táplálkozásra szánt összegnek a 35%-át megspórolhatják. Majdnem mindig azt halljuk emberektől, hogy ez az étkezési forma, amit mi javaslunk, ez drágább. Hosszú távon nem igaz. Hogyha megnézzük, hogy mennyi egy kiló sajt, hús, kolbász, sonka, sorolhatnám tovább, vagy egy kiló zöldség vagy gyümölcs, azt hiszem beszédes. Csak mi úgy gondoljuk sokszor, hogy mondjuk egy kiló gyümölcs elfogyasztása az olyan semmit mondó unalmas étel, de majd látni fogjuk, hogy ez egyik legnagyobb energiaforrás például, a legtisztább energiaforrás. Nemrég beszélgettem, talán Musulin Béla is itt van a köreinkben, nem tudom, Béla nem vagy itt? Nem látlak. Aki rengeteget biciklizik, több száz kilométereket, vagy itt vagy? Igen. Hát majd elmondhatod te is, de Kéri Emesével is beszélgettem, aki szintén több száz kilométert lebiciklizett az otthonától, hogy dinnyével és barackot fogyasztva tette ezt meg. Amikor más nehezebb ételeket evett, azok már nehezítették és visszafogták a teljesítményét. Hát egyszerűen mi úgy gondoljuk, hogyha megeszünk dinnyét vagy barackot, abban nincs semmi, hát ugye desszert. Rengeteg energia van, gyümölcs, cukor, vitaminok, ásványanyagok, frissességet okozó csodálatos vitaminok, amelyek a szervezet számára üdítő forrásként hatnak. Vallási okokból is sokan vegetáriánusok. Ugye hallhattuk, hogy a hinduizmusban, a brahmanizmusban azt gondolják az emberek, hogy az állati lét az emberi létnek egy bizonyos megelőző vagy következő fázisa, attól függ, hogy milyen életet élünk, tehát a reinkarnációt vallják, és úgy gondolják, hogy emiatt nem helyes állatot fogyasztani, hogy hát megsértenének a lét hierarchiának egyes láncszemeit. Etikai alapon is sokan vegetáriánusok, akik azt mondják, hogy egyszerűen az állatokkal való együttérzés miatt, az élet tisztelete iránt miatt nem fogyasztanak húst, mert hogyha nagyon következetesek lennénk és logikusan gondolkodnánk ahhoz, hogyha valaki húst akar fogyasztani, meg kellene ölni azt az állatot. Csak ugye mások megteszik helyettünk, de vagy mi megölnénk-e azt az állatot, akkor azért másképp nézne talán ki a kép. Érdekes, hogy a legősibb emlékezése az emberiségnek. Már tud arról, hogy kezdetben régen az ember nem fogyasztott állatot. Nemrég olvastam az ausztrál bennszülöttekről egy könyvet, és ott azt mondta az egyik vezetőjük, hogy mi kezdetben nem fogyasztottunk semmiféle húst. Mi a tengerparton éltünk, és gyümölcsökből éltünk. Csak az a fehér ember szólított be bennünket a sivatagba, és ott vagyunk kénytelenek kígyót, meg különféle rovarokat, meg hernyókat megenni. Mert a fehér ember kiszólított bennünket azokról a helyekről, ahol gyümölcs terem. Ovidius írja, az aranykorban az étel gyümölcs volt. Senki nem merészelte száját véres hússal beszennyezni. Akkor a madarak biztonságosan repülhettek a légben. A félénk nyulak szaladgálhattak a cserjésekben. És a halaknak nem kellett félni hazug csalétkektől. Mindenkinek nyugalma volt. Igazi béke honolt. Érdekes, hogy a Biblia is erről ír. A egyik legősibb forrás az emberiségnek a Biblia. A legelső lapján azt olvashatjuk, amikor az Édenben az embernek megjelölt táplálékot megnevezi a Biblia, hogy gabona, gyümölcs, olajos magvak. A bűneset után pedig a zöldségfélék. Ez volt az Isten által szabott táplálék. Érdekes, hogy amikor Isten szabta meg a táplálékot, többször is előfordult, hogy neki kellett ellátni a népet, soha nem adott húst, hanem például a sivatagban mannát adott. Az más kérdés, hogy ők nem fogadták el a mannát, azt mondták, hogy micsoda étel ez. Mán, mi ez? Ugye? A húshoz képest. És az egyiptomi húsos fedekok után vágyakoztak. Isten megengedte a húsfogyasztást, hozott fürjeket, nézzük meg a Bibliában, mi lett az eredménye. Betegségek és halál. És megengedte később, az özönvíz után is megengedte a húsfogyasztást, és a mózesi törvényekben le is írta, hogy milyen húsok fogyasztását, azzal a kitétellel, hogy a tiszta vagy tisztátalan állatoknak az elfogyasztásával, különbözőségével jelölte meg, és azt írja ott, nem parancsolta, sokan félreértik, hanem ezt így, hogy megehetitek. A lehetőség ott volt. De maga az a tény, hogy az Édenben nem volt húsfogyasztás, és az örökkévalóságban sem lesz, hiszen Ézsaiás könyve 11. fejezetében, 65. fejezetében, Jelenések könyve végén láthatjuk és olvashatjuk, hogy jó hírként az állatot szerető embereknek, hogy nem fogyasztottak és nem fogyasztanak majd az emberek az örökkévalóságban más élőlénynek, idegrendszerrel rendelkező élőlénynek a húsát. Tehát a Biblia ezt jelzi, és kitisztázza, hogy a tiszta állatok fogyasztása mit jelent, milyen állattípusokat jelent, nem mennék bele, és a vérnek és a zsírnak, az állati kövérjének a tiltását is tartalmazzák ezek. Tehát összegzésként azt mondhatjuk, hogy a józan eszünket, ha használjuk, amit a Biblia ajánl is számunkra, a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében azt olvashatjuk, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami helyes, megtartsátok. Arra vezet bennünket, hogy ezzel a kérdéssel szóba álljunk, és vannak érdekes és szép történetek a Bibliában, például Dániel könyvében az első fejezetben, amikor a babiloni udvarba bekerült Dániel a társaival együtt, és Aspenáza, az udvarmesterek fejedelme, szerette volna a királyi asztalról húsokkal ellátni, és különféle nem tiszta ételekkel, borral, alkohollal ezeket a héber ifjakat, és ők nem fogadták el, és kérték, hogy adjon nekik zöldségféléket és vizet. És ő kétségbe esett, hogy mi lesz velük, tönkre fognak menni, mint ahogy sokan ma is kétségbe esnek, hogy jaj, mi lesz veled, meghalsz, csak mindig répát eszel, ugye szokták mondani. Nem vagyunk mi nyulak, és szokták különféle gúnyolódással az embereket megbélyegezni, akik például mondjuk hát másképp étkeznek. De ők így étkeztek, és azt olvassuk róluk, amikor megvizsgálták őket, hogy tízszerte okosabbak voltak, az arcuk egészséges volt, kellemes megjelenésűek voltak, és a vizsgánál, amit meg kellett ejteniük, sokkal-sokkal többet tudtak a más ifjakhoz képest, akik más táplálkozáson voltak. Tehát azt hiszem, hogy ezt a kérdést lezárhatjuk, hogy jogalapja és létjogosultsága van a kérdésnek, hogy vajon miért fogyasztunk növényi étrendet, és miért törekszünk erre azzal a kitétellel, hogy senki számára semmiféle erőltetést nem javaslunk, és a Biblia is azt mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Senki számára nem lehet megszabni, és nem is szabad megszabni, hogy mit tegyen. Maga a Biblia is azt mondja, hogy megehetitek. Mai napig is. Meg lehet enni. Tehát a tiszta állatokat, ugye a Biblia mondja ezt, csak egyszerűen a józan eszünk, a gondolkodó képességünk kérdéseket tesz fel, és Isten azért nem nyilatkozhatta ki a tudományos tényeket és a természeti törvényeket, hogy az ember használja az eszét és gondolkodjon. Akkor ennyi tényszerű eredmény van. Emlékszem, amikor az AIDS-ről hallgattam egyszer egy rádió műsort, akkor azt mondták az orvosok, mindenféle Biblia hit vallás nélkül, hogyha egy AIDS-es beteg szeretné az immunrendszerét erősíteni. Hát vajon mit fogyasszon? Minél több nyers gyümölcsöt és zöldségfélét. Ez volt a javaslatuk. Tehát, hogy mi a legkárosabb, halljuk a tévében és a rádióban. A disznó hús fogyasztása. A disznó zsír fogyasztása. Ehhez már nem kell Biblia, hogy is mondjam. Ezek meg köszönjük a tények. Tehát ezek indítottak el bennünket arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. És a bibliai nagy ősi emlékezés mind a mai napig érvényben van, abban az értelemben, hogy valaki azt irányadó mértékként, ha követi, nem fog károsodni. Most akkor fogyasszunk növényt, javasoljuk, de hogyan? Főve vagy nyersen? Sütve vagy természetes állapotában? Ezt a kérdést vessük fel. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak ételek, például a kenyérfélék, vagy a gabonafélék, amelyeket megsütünk, megfőzünk. Ugye ma reggel is volt ez a főtt búza, amit talán ritkán fogyasztunk, de nagyon egészséges és finom táplálék. Kesúdió tejszínnel keverve, ugye, amiben datolja van, és kesúdió, megvan a fehérje, megvan a zsiradék, megvan a szénhidrát, tehát szinte teljes értékű tápláléknak számít, és számos olyan vitamin is, B-vitamin csoport, amiben az ember hát erősödhet és nagyon javára válik. Főzés hatására bizonyos anyagok, például a hüvelyeseknél a tripsin nevezetű emésztésgátló anyag, inhibítor is elpusztul, hogyha, illetve csökken a hatása, hogyha megfőzzük ezt az ételt. Tehát főzés vagy nyers étel? És miért az az előadásunk címe, hogy a nyers ételek előnyei? Hát, hogyha bizonyos ételeket meg kell mindenképpen főznünk, főképp gabonaféléket, rizst, krumplit, illetve hüvelyeseket, akkor miért állunk ezzel a kérdéssel egyáltalán szóban? Azért érdemes ezt a kérdést is alaposan megvizsgálnunk, és láthatjuk, hogy talán meglepetések is várnak ránk, hogyha ennek utána eredünk. Mi történik a főzés hatására az étellel? Érdemes elgondolkodni azon, hogy az egész természetben, kivétel nélkül, mindenhol, növény-állatvilágban, az ember az egyetlen egy kivétel, minden egyes élőlény nyers ételt fogyaszt, és a szervezetükben lezajló biokémiai folyamatoknak a hőmérséklete 36 és 40 fok között található. Ez önmagában elgondolkodható. Az Édenben sem olvasunk arról, édeni állapotokban sem arról, hogy főztek vagy sütöttek volna. Tehát ez önmagában elgondolkodtató. Amikor az örökké valóságról olvasunk, ott sem nagyon olvasunk erről, hogy megsütnék vagy megfőznék mondjuk az életfájának a gyümölcsét. Ugye? Tehát nyers állapotban fogyasztottak ételt, és a Biblia jelzi ezt, hogy a nyers ételnek nagy értéke van. Mi történik főzés hatására? A fehérjék kicsapódnak, koagulálódnak, a fehérje láncok összetapadnak, és ennek következtében, hogy látjuk a nyers tojás és a főtt tojás közötti különbséget, ugye, hogy egészen más az állaga, ennek következtében a fehérjék megemésztése nehezebb. És mivel nehezebb az emésztés, ugye az állati fehérjének a hosszú láncai még összetapadnak, ezeknek a szétbontása erősebb emésztőnedveket igényel, illetve, hogyha mondjuk többet teszünk a kelleténél, ami nagyon gyakran előfordul, akkor emésztés nélkül megy tovább a bérrendszerbe ez a bizonyos fehérje, és rothadás lesz az eredménye, aminek a következménye nagyon sok negatívum, különféle savak termelődnek, foszfor, kén, húgysav, hippuriksav, amelyek nem éppen a szervezet javára tevékenykednek. Tehát azt is megfigyelték, hogyha nyersen fogyasztják el például mondjuk egy növénynek a fehérjéjét, akkor kb. Fele annyi szükséges, mint hogyha főtten fogyasztanák el. Mert a főtt fehérje fogyasztása az nehezíti az emésztést. Az enzimek. Kb. 1000 fajta enzim szükséges az emberi szervezet számára, hogy azt a rengeteg anyagot, amit be kell építeni a szervezetébe, és különféle módon használni a biokémiai folyamatokba működtetni, hogy ezt elvégezze. És az enzimekről tudjuk, hogy 48 foknál elpusztulnak. Természetesen az enzimnek két része van, ugye van egy koenzim rész és egy fehérje rész, ami kapcsolódik egymással. Az emésztés alatt, hogyha gyomorunkba kerül mondjuk az enzim, akkor a fehérje része elbomlik, de a koenzim része, ami tulajdonképpen nagyon sokszor vitamin is egyben, az megmarad. És vizsgálatokat végeztek, és megvizsgálták azt, hogy egy csepp emberi vérben 100 000 enzim töredék van. Tehát, hogyha mi segítünk a szervezetnek azzal, hogy bevisszük az enzimeket a szervezetbe, még ha töredékes formában is, akkor a saját enzim készítő készletét tehermentesítjük, illetve könnyítjük. Tehát, hogyha nem sütjük, főzzük meg a gyümölcsöt, zöldséget, vagy különféle ételeket, akkor ezt az előnyt megadjuk a szervezetünknek. A növényi hormonok elpusztulnak főzés hatására, amelyek frissítően, emésztési folyamatokat gyorsítóan hatnak az ember szervezetére. Szénhidrátok sütés, főzés hatására szintén átalakulnak, és nagyon fontos tápanyag értékük van, különféle B-vitaminom csoportokat is tartalmaznak, és nagyon sok értékes anyagot. De kevesen tudják, vagy kevesen foglalkoznak vele, és építik be az életükbe, hogy a szénhidrátokat, tehát a gabonát, zabot, árpát, kölest, hajdinát, ríst is ki lehet csiráztatni. És a csiráztatáskor aktiválódnak a fehérjeláncok, megindul az enzimképződés, szépen lebontja a szénhidrátokat a növény, és kezdi az aminosavak felépítése által a fehérjét építeni, és ezeket az élő anyagokat, fehérje alkotó részeket, aminosavakat építhetjük be a szervezetbe. Nagyon sokszor tapasztalható, hogyha például megfőzik vagy megsütik a különféle gabonákat, akkor a bennük lévő anyagok, kalcium, foszfor, vas felszívódását gátolják. Ezzel kapcsolatban Olá Andor a Refonkolja című könyvében ír egy érdekes megjegyzést, hogy mennyire bölcs az a tanács, amikor az ember gabonákkal együtt gyümölcsöt fogyaszt. A nyers gyümölcs és zöldségfogyasztás nem csak azért szükséges és előnyös, mert élő táplálék, vitamin, ásványi anyag, fehérje, stb. Tápanyagtartalmát érintetlenül természetes formában megőrizte, hanem azért is, mert elősegítik egyéb élelmiszerek ásványi anyagainak kihasználását, és az emberi szervezetben ugyanis fitáz enzimet tartalmaznak. Mi ennek a jelentősége? Sok élelmiszer fitinsavat tartalmaz, például a gabonaneműekben is sok a fitinsav. Ez igen rosszul oldódó vegyület. Ezért a gabonamagvakban lévő foszfor és a hozzákötött méz 65-80%-a nem tud felszívódni. Tehát hiába fogyasztjuk el a gabonában a foszfort vagy a kalciumot, nem tud felszívódni. A fitinsav a vas felszívódását is akadályozza. A fitinsavaknak el kell bomlaniuk, hogy az oldhatatlan foszfor, méz és vas felszívódhassék. Az emberi gyomor és bélcsatorna azonban nem képes elbontani a fitinsavat, a patkányoké igen, mert nem termel fitinsavat bontó enzimet, az úgynevezett fitázt. Ezt készen kell kapni a táplálékában. Míg a gabonaneműekben, az olajos magvakban és a száraz hüvelyesekben nagyon kevés fitáz van, a gyümölcsök és a zöldségfélék bőven tartalmazzák. Az a baj, hogy ezek az enzimek főzés közben viszont megsemmisülnek. Csak nyersen fogyasztott gyümölcsök és zöldségfélék által jutunk a méz, foszfor és vas anyagcserénk szempontjából oly fontos fitázhoz. A gyümölcs és zöldségfélék azonban nem csak fitáz, hanem szerves oxisavat, például borkősav, tejsav, citronsavat is tartalmaznak, és a tartalmuk miatt is kedvezően hatnak a méz, a foszfor és a vas felszívódására, mert ezeknek nehezen oldódó vegyületeit részben oldatba viszik. Ezért olyan értékes étel a műzli, mert gabonafélékkel együtt nyers gyümölcsöket vagy főzelék és zöldségféléket is fogyasztunk. A főtt ételek előtt fogyasztott nyers növényi étel, gyümölcs, zöldségfélék, valamint a naponkénti rendszeres nyers gyümölcs és zöldségfogyasztás is nagy jelentőségű, mert az egyes élelmi anyagokban kis mennyiségben található a főtt ételekből hiányzó fitáz ellátást pótolja. Hát láthatjuk, hogy hogy összefüggnek egymással ezek a bizonyos folyamatok. Zsírsavak. A zsírsavak főzés hatására kis mértékben, sütés hatására nagy mértékben károsulnak. A főzés hatására, amíg a víz benne van az olaj körüli közegben, addig nem emelkedik fel a hőmérséklete 100 Celsius foknál magasabbra, de hogyha elpárolog a víz, akkor 180-200 fokra is felmegy a hőmérséklet, és ennek következtében ugye, például mondjuk, hogyha olajon pirítanak hagymát, akkor megjelennek azok a pörkanyagok és kátrány, ami viszont erősen rákkeltő. Ezért a reform főzésnél és étkezésnél nem használ, nem így párolja, nem pirítja az ember az olajon a hagymát. Megjegyzem, Csalami Lászlóék is, és mi is a feleségemmel, és évek óta így élünk, hogy egyáltalán nem használunk olajat a főzésnél. Ha használunk is csak a legvégénél, amikor már teljesen kihűlt, vagy majdnem kihűlt az étel, akkor öntünk bele egy kanállal, de még az sem szükséges. És próbát tettünk emberekkel, akik nagyon olajosan és zsírosan főznek, és megkóstoltuk velük azt az ételt, amit készítettünk, és nem vették észre, hogy nincs benne olaj. Tehát egyszerűen ez egy szokás nálunk, aminek a gyakorlatát meg lehet változtatni egy józan felülvizsgálással, mert a főtt égetett olaj nagyon egészségtelen az emberi szervezet számára. Érdekes, hogy 180 foknál már a nagyon jótékony hatású telítetlen zsírsavak átalakulnak telítettekké, és ezek viszont már nagyon károsak a szervezet számára. A vitaminok nagy része főzés hatására, mint hallottuk, elpusztul, például a C-vitamin, a B1 vitamin, de sok más vitaminnak a szerkezete is megsérül, és inaktiválódik. Ásványi anyagok. A szerves ásványi anyagok szervetlenné válnak, és kioldódnak a főzőlébe, ezért például a főtt zöldségeknél, vagy akár gyümölcsöknél is nem szabad kiönteni a főzőlevet, hanem felhasználni. Egyrészt, mert az ízanyagok is benne vannak, és nagyon sokszor a főzésnél érezzük, hogy milyen jó illatos ez az étel, ahogy készül, hát akkor párolog el a vitamin, és az ásványi anyagok akkor oldódnak ki. Ugye, átadjuk a lényeg, ahelyett, hogy a testünknek adnánk át ezeket a finom értékes anyagokat. Megfigyelték azt is, hogy az emésztési idő is más. Hogy ha például káposztát fogyasztunk el nyersen, 2,5 óra alatt teljesen megemésztődik. Ha főve, 4 óra kell az emésztéséhez. Sárgarépánál hasonló helyzet van. Körülbelül 3 óra és 4 óra. Tehát az a téveszme, megint csak valami, nem tudjuk pontosan honnan induló téveszme, jelzi, hogy ha valaki azt gondolja, hogy például főtt ételt könnyebb emészteni, ez tévedés. A főtt ételt nehezebb emészteni. És pont amiatt, hogy a főtt ételben rengeteg értékes anyag elpusztul vagy megsérül, ezért többszörösét kell fogyasztani belőle. Ez is egy érdekes jelenség. Körülbelül egy főtétel mennyiségnek az 1/3 része építhető be a szervezetbe jó hatásfokkal, a többit pedig ballasztanyagként, mint egy küzdve a szervezet, hurcolja és küzd vele, amíg nem távozik a szervezetből. Tehát ezért nagyon fontos azt a kérdést is megvizsgálni, hogy vajon milyen arányba fogyasszunk főt és nyersételt. Még megjegyzem azt a jelenséget, hogy a savbázis egyensúly a szervezetben nagyon fontos, és kb. 80%-ban lugos, 20%-ban savas ételeket kell fogyasztanunk ahhoz, hogy ez az arány rendben legyen, és a vérünknek a pH-ja rendben legyen. Kivétel nélkül minden étel főzés hatására savas irányba megy el. Tehát ez sem mellékes. Egy Kuchakov nevű svájci orvos végzett kb. 300 kísérletet főtétele és nyersétellel, és ebben a kísérlet sorozatban én megemlítenék egy-két érdekes jelenséget, ami nagyon elgondolkodtató. Az egyik legfontosabb és számomra a legperdöntőbb jelenség az úgynevezett emésztési leukocitózis, ami azt jelenti, hogy vizsgálatot tartott, és az első falat ételnél rögtön megvizsgálta a vérét az embernek. Tehát olyan különféle műszerekkel vizsgálatokat végzett, és amikor az ember az első falat ételt a szájába vette, megvizsgálta, hogy mi jelenik meg a vérében, mi történik. És megállapította, hogy amikor az ember nyers ételt fogyaszt, tehát mondjuk gyümölcsös zöldségfélét vesz először a szájába az étkezésnél, akkor a fehér vérsejtek száma, amelyek az ellenállásért felelősek, száma nem növekszik, hanem normális szinten marad. Ha viszont főtételt vesz az ember a szájába, akkor automatikusan elkezd emelkedni a fehér vérsejtek száma. Egészen addig, hogyha a főtételben mondjuk jól lakik az ember, hogy kétszeres, háromszoros, négyszeresére felmegy a fehér vérsejtek száma a normálishoz képest. Ebből azt a következtetést vonta le, jogosan, hogy nem barátként kezeli a főtételt a szervezet, hanem valahol ellenségként, mert küzd vele. Meg kell küzdenie. Elgondolkodtató jelenség. Tehát ezt nevezték emésztési leukocitózisnak, és hát egy érdekes kísérlet is végzett, amelyben három patkánycsoportot vizsgált meg. Az egyik patkánycsoportnak csak nyers ételt adott. És átszámítva emberi életkorra, ugye mondjuk nevezzük, hogy emberi életkor 80 év, átszámítva a patkányok teljes élethosszánál ezt a szakaszt, végig megfigyelte, és különféle fázisokban belépett ebbe a folyamatba. Az első csoportnál csak nyers ételt kaptak ezek a patkányok, egészségesen szaporodtak, fejlődtek, a szexuális életük aktív volt, egészséges utódokat nemzettek, és szinte kivétel nélkül megérték ezt a maximális életkort. Ekkor felboncolták őket, és nagyon alaposan megvizsgálták a szervüket, és azt tapasztalták, hogy tulajdonképpen öregkori egyengülésbe haltak meg, és nem volt a szervezetükben degeneratív eltorzulás. A másik patkánycsoportnál csak főtételt adtak. Mégpedig olyan ételeket, amelyeket ugye Amerikában, Amerikáról kapcsolatban és a Nyugat-Európával kapcsolatban van ez a vizsgálat, hogy ahol ott fogyasztanak, tehát különféle főtételeket, sültételeket, sült krumplit, süteményeket, tejtermékeket, hús, stb. Stb. A kísérleti állatoknál nagyon sokszor megjelentek a megfázások, a légúti problémák, látási nehézségek, szívbetegségek, ízületi problémák, emésztési nehézségek. Rengeteg állat rákossá vált, kegyetlenné váltak, megjelent náluk a kannibalizmus, egymást megölték, és az utódaik is ugyanilyen betegesek voltak. Senki nem érte meg közülük a 80 évet, egyik sem. A harmadik csoportnál az életük feléig, tehát mondjuk 40 éves kor számítva, főtételt adtak nekik. Utána, akkor, amikor adták ezt a főtételt, a fele időszaknál néhányukat felboncolták. Néhányan meg is haltak, de felboncolták és megfigyelték, hogy megindult a szervezetükben a degenerálódás. A különféle betegségek, amint a másik csoportnál is láthattuk. De ekkor egy háromnapos bőtre fogták a többi megmaradt patkányt, ahol csak vizet kaptak a három nap alatt, utána pedig átállították őket teljes 100%-os nyers étkezésre. És egy csodálatos felfedezést tettek, hogy a szervezet képes regenerálódni. Képes gyógyulni. Nagyon sokan megérték ezt a 80 éves kornak megfelelő időszakot, és regenerálódott a szervezetük. Felboncolták őket, és látták, hogy a életük végén, illetve haláluk után is, és látták, hogy nem indultak meg a degeneratív fejlődések. Tehát az élete feléig az ember, vonta a párhuzamot, lehetséges, hogyha rosszul is élt, de megváltoztatja a szokásait, akkor gyógyulhat. Egy német gyermekgyógyász, Christian Nolfi is végzett kísérleteket, pontosabban egy olyan ház mellett élt, ahol rengeteg macskát tartottak a szomszédok, és évtizedeken keresztül, 30-40 éven keresztül kísérleteket végzett a szomszéd a macskákkal. És hát megfigyelte, hogy egyik macskacsoportnak csak nyersen adta a tejet és a különféle táplálékokat. A másiknak csak főzve, vagy sütve. És hát a jelenségek ugyanazok voltak, nem akarom elismételni, tehát a negyedik generációra életképtelenné váltak ezek a macskák. Ami megmaradt közülük egy-kettő, azt szaporították, illetve azzal próbáltak valamit kezdeni, és azokat a generációkat, akik megmaradtak egy-kettő macskát, azokat átállították viszont nyers táplálkozásra, és nyersen kapták meg az addigi főtt vagy sült ételeket. És szép lassan, fokozatosan, de kb. 3-4 generáció alatt tisztult ki a szervezetük. Nagyon érdekes kísérlet, és hát nekem óvatlanul eszembe jutott a Bibliának a második parancsolata, a 10 parancsolatban, hogy a 3. és 4. generációig hat a rossz. Tehát ilyen kísérleteket végeztek. Összefoglalásként szeretném megemlíteni, hogy a főtételekkel milyen problémák és a nyers ételekkel milyen hasznok és előnyök járnak együtt. A nyers étel mennyisége sokkal kevesebb, mint a főtételé, és a szervezet gyógyító mechanizmusait beindítja. Nagyon sok embertől hallottam, és majd megkérem kedves Ilonát, és nem is tudom, hol vagy. Itt vagy, hogy majd az előadás végén légy kedves, és jöjj ki, és mondd el a saját esetedet. Akik rákosok voltak, akik halálos betegségben szenvedtek, és átálltak nyers étkezésre, vagy a vegán táplálkozásra. A betegségükre hogyan hatott ez? Aztán, ugye, tehát az emésztési leukocitózis, amit említettem, a különféle tápanyagok károsodása a főtételnél előtérbe kerül, hosszabb emésztési és ürítési idő. Dr. Kellogg írta, hogy minden étel, ami 16 óránál tovább van a szervezetben, az már kárára van, és már betegíti a szervezetet. Tehát megfigyeltük és tapasztaltuk is, de a józan ész is vezetett hozzá, hogyha mondjuk órán kiszámoljuk, hogyha mondjuk az ember reggel eszik, és talán mondjuk délután 2 körül eszik másodszor, ugye a Csalami Lászlóék ott abban az intézetben fogyasztottak, akkor másnap reggelre teljesen kívül az emésztőszervezetük, és mindenféle salakanyag távozik, amikor a következő reggelit fogyasztják, ugye nem vacsoráznak. Ennek következtében egy naponként egy kis böjtöt végeznek, és a szervezetet megkönnyebbítik, felüdítik, regenerálják, és ha még mozgással is összekapcsolja az ember, ugye akik futnak, most reggelente, azok nagyon jól tudják, hogy más az emésztésük. Mert a futásnál a mozgás, a masszírozás, amit végez az ember a szervezetében, ez gyorsítja a béltartalom, a salakanyag haladását, és sokkal hamarabb távozik a salakanyag, míg ha marad a szervezetben, a 16 órán felül, akkor erjedés és rothadás lép fel. Igen, hogyha javarészt főtételt fogyasztunk, akkor megfigyelhetjük és megfigyelték, hogy hosszú idő elteltével fáradtságérzet, krónikus kimerültség lép fel az embereknél, mert nem elég vitamin áll rendelkezésre, különösképpen a C-vitamin, amely az aktivitást, a frissességet szolgálja. Mi magunk is feleségemmel tavaly végeztünk egy ilyen 3 hetes nyers kúrát, amikor csak nyers ételt fogyasztottunk. Hát rengeteg csodálatos hatását tapasztaltuk, és hát most ebben az időben, amikor most jönnek a gyümölcsök, zöldségek, és a legolcsóbb az évben, én ajánlom, hogyha valaki szeretne megtisztulni és tapasztalatokat szerezni egy kicsit ugye a nyers ételek fogyasztásának terén és a jótékony hatások mellett, akkor próbálja ki, mert a következő előnyöket élvezheti, sorolom fel. A teljes értékű táplálék jobb minőségű az ember számára, a következésképp kevesebbre van szüksége, és lecsökken az emésztési idő tartalma. Kevésbé terheli meg a szervezetet. Minden enzim, ami a szervezetbe szükséges, így bevihető nagyrészt, és csökkenti a saját szervezet enzimkészítő képességét, meg nem terheli meg annyira. Könnyebb elkészíteni, és könnyebb kitisztítani, eltisztítani. Mert nem kell sok sütés-főzés. Mosogatásnál egyáltalán nem kell semmiféle mosogatószert használni, mert nincs olaj, és nincs zsír. Megfigyeltem, amikor avokádót fogyasztottunk, és hát ugye krémnek, vagy pástétomnak csináltuk meg, vagy mézzel, ugye, hogy édes krémet, vagy pedig fokhagymával, hogy zamatos ízes krémet csináljunk. Csodálatosan lemosható, még hideg vízzel is. Egyszerűen a természetben ezek az anyagok úgy rendezkednek el, hogy ha nem finomított formában használjuk, hogy mosható. Aztán kevesebb alvás szükséges az ember számára, hogyha kevesebbet kell emésztenie, kevesebb energiát kell bevinnie, és rengeteg frissítő anyaggal gazdagítva segíti a szervezetét. Akik nyers kúrán vannak, ami azt jelenti, hogy a vegán táplálkozásnál vagy 50%-a az étkezésüknél nyers étel, vagy úgy 70-80%-a, természetesen nem lehet és nem is mondunk semmilyen arányt, hogy ki hogyan tegye. Minél nagyobb aránya a nyers étel az ember számára a főtételhez képest, annál több áldása van, de minimum 50% a legegészségesebb az ember számára, akkor kevesebb alvás igénye van. Lecsökken az alvás igény. Kevésbé lesz fáradékony. Amikor az ember nyers ételt eszik, figyeljék meg, hogy hányszor lesz álmos étkezés után. Ezt egyszerűen nem tapasztaltuk, amikor nyers ételt fogyasztottunk. Hamar lefogynak. Sokan küzdünk túlsúllyal, vagy küzdenek túlsúllyal. Számomra is egy nagy kérdés volt, mert én 28 kilóval súlyosabb voltam, és ez az életmód, a vegán táplálkozás és a nyers ételek fogyasztása juttatott ahhoz a szinthez, hogy kb. A 18 éves korom súlyát elértem, tehát én sem így néztem ki, 98 kiló voltam. Tehát aki szeretne a súlyfölöslegétől megszabadulni, nem kell éheznie, nyugodtan fogyaszthat bőven nyers ételt, természetesen nem egyszerre a zöldséget és gyümölcsöt, hanem reggel a gyümölcsféléket, délben pedig a zöldségféléket, vagy a ebédnél, és akkor tapasztalni fogja. Ez különben és önmagában is egy csodálatos ajándék, megkönnyebbedik a szervezet. Megvizsgálták orvosok, hogy egy kiló súlyfölösleg, kedves táborozók, egy kiló súlyfölösleg egy kilométer érhosszal terheli meg a szívet. Tudnék, a zsírsejtek, ahogy nőnek, hozzájuk az ereknek is nőni kell, hogy táplálja a szövetet. Ez pedig a szívre nehezedő munkát nevezi. Ha valakinek 5 vagy 10 kg fölöslege van súlyban, egyszer próbálja ki, vegyen a kezébe 2-5 kg-os súlyzót, és kezdjen el vele sétálni és végezni a dolgait. Hogy megterheli a szívet, a tüdőt, az izületeket, a csontot, az egész szervezetet. Tehát tulajdonképpen a súlyfölösleg az egyik legnagyobb probléma az emberek számára, és a civilizált életünkben az emberek 60-70%-a, 80%-a is súlyfölösleggel küzdik. A pulzusszám csökken. Az egyik legcsodálatosabb hatás volt, amikor hallottuk ezt, nem akartuk elhinni, és mi is kb. Egy 2 hét után, amikor nyers ételeket fogyasztottuk, megvizsgáltuk a pulzusunkat, és előtte is. Én nekem mindig 80 körül volt a pulzusom, különben megjegyzem, a pulzusszám összefügg a főt vagy a nyers étel fogyasztásának a arányával, és 60-ra lement. Akik emellett még rendszeresen sportolnak és mozognak, 40-50-re is lemegy. Most képzeljük el, hogyha a szívünknek ennyi energia megtakarítást adunk, és ennyi pihenési idővel növeljük. Kiszámolták, hogy 14 ezer dobanással kevesebbet kell egy nap végezni. Akiknek szívproblémáik vannak, micsoda ajándék ez. Próbát végeztek azzal is, és most nincsenek itt egy-két olyan személy, de ismerek olyan embereket így a baráti körünkben, és akiknek volt egy daganatuk valahol a testükben, rákos daganat. Főt ételt evett, és megvizsgálták a daganat növekedésének az arányát, és nyers ételt evett. Nyers ételnél nem nőtt a daganat, és sok esetben visszahúzódott. Főtételnél fokozatosan nőtt a daganat. Aztán nem kopik el olyan gyorsan a szervezet, a testszagok megváltoznak, lehelet megváltozik, akiknek a szervezete kitisztul, az egész szervezetüknek a kipárolgása is megváltozik, méregtelenítődik, és a nyers ételen nagyrészt javarészt élőknél azt tapasztaltam, és mi is így vagyunk, hogy semmiféle dezodorálószert nem kell használni. Nincs rá szükség. Hát az embernél testszag megjelenik, akkor megmosakszik, ugye? Hogyha rendszeresen mosakszik, ez nem probléma, de a szervezetének teljesen más lesz az állaga, és a leheletének is a szaga. Igen, nem kell annyira fűszerezni, mert önmagában a növényben benne van az ásványi anyag, és a különféle anyagok, amelyek az ízanyagát adják. Aztán A torokban és a fejben nem képződik annyi váladék, mint hogyha javarészt főtételt ennénk. És összefügg az étel fajtája is egy olyan jelenséggel, amit nemrég fedeztek fel néhány évvel ezelőtt. Az emberi tudat és a gondolkodás már nagyon rég jelezte, hogy létezik egy ilyen összefüggés, de ez csak most az elmúlt években bizonyította be a tudomány, mégpedig azt, hogy milyen ételt eszünk, például mondjuk húsfélét, vagy tejet, vagy növényi ételt, ez összefügg az embernek az erkölcsi létével, a gondolkodásával és a felfogó képességével. Dr. Neil Needley, egy amerikai belgyógyász írt egy óriási nagy apparátussal elkészített könyvet 2000 szakirodalomra támaszkodva, hamarosan meg fog jelenni ez a könyv. Már reméltük, hogy talán erre a táborra megjelenik, és ebben ír egy fejezetet a homloklebenyről. A homloklebeny az agynak az a területe, ahol a legmagasabb rendű erkölcsi ítélőképesség, az akarat, a képzelet, a gondolkodóképesség működik, és az ember ennek az agyrésznek a segítségével és ennek működésének a segítségével hozza létre a nagy döntéseket az életben. És ebben ezt írja a szerző. Az arahidonsav és a húsban lévő nagy molekulák gyengítik a homloklebeny működését. Egy másik élelmiszerekben lévő agyi problémákat kiváltó anyag az arahidonsav. Ez a vegyület gátolja az acetilkolin termelését és tárolását. Ez a már korábban említett fontos idegingerület közvetítő, ami intenzíven közrejátszik a homloklebeny működésében. Az acetilkolin csökkenése a gátolt és leromlott értelmi működéssel függ össze. Tehát az arahidonsav jelenlétének következménye, hogy csökken a homloklebeny hatékony működése. Az arahidonsav legáltalánosabb táplálékforrása a hús. Az arahidonsav szinte kizárólag állati termékekben található. A hússal összefüggő másik probléma az agyra gyakorolt általános hatása. Orosz tudósok megállapították, hogy egyetlen hús étkezés is megnövelheti a hidrokortikoszteroidnak nevezett stresszhormon mennyiségét. Másrészt az ilyen nagy stresszt kiváltó molekulák képesek serkentőleg hatni az agy alacsonyabb rendű képességei részére. Ahol nincs olyan barikád, mint például az agyalapi mirigy, ahol sok hormon termelődik. Ezek alacsonyabb rendű agyi területek, ahol több ösztönös és kevesebb értelmi képesség van. Tehát röviden összefoglalva ennek a lényegét, bebizonyítódott, hogy a húsétel, a tejtermék, a sajt, a tojás fogyasztása az ember érzéki, ösztönös, alacsonyabb rendű képességeire hat, míg a növényi étrend a magasabb rendű képességek működését segíti elő. Ezért ma már nem meglepő és nem csodálkozni való, amitől Ellen White ír például a Hogyan étkezünk című könyvben olvashatjuk, hogy érzékiség veszélyével megbékjózott és kísértésével megbékjózott fiataloknak ajánlja, hogy ne egyenek tojást és tejet, és ne fogyasszanak húst. Mert ez összefügg ezzel, hogyha nem fogyasztanak, akkor kevésbé lesznek érzékiek. És különféle szenvedélyes embereknek javasolja, hogy ne fogyasszanak húst, mert az a szenvedélyek felkorbácsolásához hozzásegít. Leszeretném zárni az együttlétünket, és zárásként néhány tanácsot szeretnék mondani. Minél több nyers ételt fogyasszunk, ugye azt nem mondanánk és nem is javasoljuk, hogy csak nyers ételt, ez talán szélsőség lenne, de aki például betegségben szenved, vagy nehézségekkel küzdik, majd halljuk, hogy Ilona hogy oldotta meg az ő súlyos betegségével kapcsolatban, illetve gyógyulásával kapcsolatban az élet vitelét, hogyan táplálkozik. Fokozatosan és csak meghatározott időben lehet igazán átállni, mert az ember nem szokta meg ezt a táplálkozási formát, de hogyha átáll, akkor lassan az egész emésztőrendszere és emésztő nedvkészlete is átáll. Azt is észrevették, hogy a legnehezebb az átmeneti szakasz. Vannak olyan baktériumok, amelyek például mondjuk akár a B12 vitamin készítésénél, a fogínnél, a mandulánál, a vakbélnél, a vastagbélnél, megfelelő pH alatt képesek csak működni, jól működni, és hogyha mondjuk időnként nyers étkezésen, vagy vegán étkezésen vagyunk, időnként húst teszünk, ezzel a lehető legrosszabbat tesszük, mert ezek a bizonyos baktériumok csak megfelelő pH alatt képesek jól működni, ha pedig mi elsavasítjuk a hús által azt a közeget, akkor ezek elpusztulnak. Tehát, hogyha valaki elhatározza, akkor ne túl hosszú ideig legyen átmeneti szakasz alatt, hanem próbáljon átállni, mert az könnyebb lesz, a szervezete átáll. A szervezet hihetetlen alkalmazkodó képességgel tudja átrendezni a maga folyamatait, és sokkal gyengébb emésztőnedvek kellenek a nyers étel megemésztéséhez. Igen, sok mindent lehetne még emelíteni, de ezt most nem. Hagyom a beszélgetésre majd a együttlétünket. Tóth Gábor írt egy kis tanulmányt, kedves Tóth Gábor barátunk, a nyers étkezésről, összefoglalásnak talán ez lenne a legszerencsésebb, hogyha felolvasnám néhány mondatot ebből, hogy mit tanácsol. A nyers ételek kedvező tulajdonságainak nem teljes kihasználása a teljesítmény visszaeséséhez és az anyagcseréhez szükséges anyagok hiányához vezethet. A teljesítmény csökkenés a betegségekkel szembeni ellenálló készséget is hátrányosan befolyásolja, mivel egyúttal a test védekezési képessége is gyengül. A nyers ételek különleges értéke abban rejlik, hogy a szervezetet mindenekelőtt C-vitaminnal, B-vitaminokkal, az A-vitamin előanyagával, az ásványi anyagok és nyomelemek széles skálájával bőségesen ellátják. A hatékony védelmet és felszívódást a növényekben természetesen előforduló kísérő anyagok, például flavon színező anyagok segítik. A télen is értékes vitaminforrásnak számító káposztafélék magasabb C-vitamin tartalmúak, mint a citrusfélék. Külön megemlítendő a bimbóskel, a brokkoli, a karolábi, a karfiol, a zöld paprika és a petrezselyemzöld aszkorbinsav tartalma. A levélzöldségek jelentős mennyiségű karotint, szterint, a D-vitamin elővitaminját, K-vitamint, folsavat és B-vitaminokat tartalmaznak. A nyers ételekben található rostanyagok segítik a tápcsatorna működését, és a méregtelenítési folyamatokat, szerepük van a szérium koleszterin csökkentésében és a testtömeg normalizálásában. A gyümölcsök és zöldségfélék, valamint a fűszernövények gazdagok íz- és illatanyagokban, és ezzel fokozzák az étvágyat és az emésztés menetét. A felaprítatlan vagy kissé felaprított nyers étel keménysége folytán rágásra kényszerít, így fokozza a nyállal való keveredést, és erősíti a rágóizmokat. Fogyasztásuk segíti a veseműködést, káliumtartalmuk révén csökkenthetik a vérnyomást, és szerepük lehet a gyomorsabb kiválasztás szabályozásában. A nyers táplálékok beépítése a főétkezésekbe tehát fontos alapelv, bár itt is érdemes szem előtt tartani a fokozatosságot. Nagyon sok tanács, ötlet és tapasztalat gyűlt össze az elmúlt évek folyamán, ahogy mi is ezeket gyakoroltuk. Ezekre majd a beszélgetés folyamán visszatérhetünk, de megkérnélek Ilona néhány percben mondd el a tapasztalatodat, hogy lássuk, hogy ezek nem csak elméletek, hanem ezek valóságok.
Farkasné Poszt Ilona vagyok, Gyuláról érkeztem édesanyámmal és a férjemmel. Fölkért itt az előadó, hogy adjam át tapasztalataimat nektek azért, hogy a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, és ne tűzoltásszerűen legyen szüksége bárkinek arra, amit én véghez kellett, hogy vigyek. Jó Isten kegyelme, családom szeretete, az akaraterőm és egy csodálatos házi orvos segítségével röviden az én kálváriámat szeretném elmondani. 2 évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos műtétem, egy rossz indulatú daganatom volt, megműtöttek, és utána egy fél éven keresztül egy biológiai Auschwitznak vetettek alá, kemoterápiát kaptam 6 hónapon keresztül. Ki hallott már erről, vagy volt a családjában, ismerősei között, annak nem kell ecsetelni, hogy ez micsoda testi és lelki terror. A külső megjelenési formája, hogy haj kihullott, ez csak a legkevesebbek közé tartozott. De hála Istennek, hogy még időben sikerült tudomást szereznem ennek a vegán táplálkozásnak és életmódváltásnak a hasznosságáról, szerepéről, és mindent mérlegelve, latba vetve én hozzákezdtem, mondom, családtagjaim segítségével, és egy csodálatos orvos segítségével, aki engem támogatott és segített mindebben. Hát, amit csináltam, a 6. kezelés előtt kezdtem el ezt az egész dolgot, mert akkor kerültem kapcsolatba, illetve akkor szereztem tudomást ennek az áldásos hatásáról. Fokozatosan kellett átállnom a táplálkozásban a vegán étrendre, mivel a kemoterápia alatt nem lehetett a szervezetemet annyira legyengíteni, hogy a további kezeléseket még megkapjam. Először csak fehér húsból minimálisat, utána azt elhagyva néha tojást, néha egy kis túrót, és mikor a kezelések letertek, akkor az állati eredetű fehérjéket teljesen kiiktatva az étrendemből étkeztem. Gabona félék közül mindenre a teljes őrlésű lisztet használtuk, ebből tanultunk meg kenyeret sütni. Teljes olajmentes étrendre álltam át. A szervezetnek szükséges olajmennyiséget az olajos magvakból veszem magamhoz. Olajat még ahhoz se használunk, hogy a tepsit kikenjük bizonyos fasírozottak elkészítéséhez. Az étrendemet úgy próbáljuk összeállítani, hogy minden egyes étkezéskor az étkezésnek, vagyis a tápláléknak a fele 50%-ban nyers legyen. Reggel, ahogy elmondta Attila, ez általában gyümölcs, és valamilyen főtt kásaféle. Ez nem kukoricakása, hanem az összes gabonaféleit felsorakoztatva, pelyhekből készült kásák, amit vagy szójatejben, vagy mandulatejben, vagy ha ez nincs jelen, akkor vízben főzünk meg. Cukrot teljesen kiirtottuk a háztartásból, ha szükséges mézzel ízesítünk, illetve az asszalványokat is mértékkel használjuk, mert nagyon sokat cukorszirupban kandíroznak. Úgyhogy legelőnyösebbnek én a mazsolát részesítem, és azt használjuk legtöbbet a mazsolát édesítéshez. A déli étkezésekkor a zöldségételek dominálnak, főleg az étrendben. Itt is a nyers saláták, és hogy Attila mondta, hogy nagyon jó lenne mindig a nyerssel kezdeni, erre a házi orvosom is bíztat, hogy mindig a salátával kezdjem, hát amikor sikerül, akkor ezt meg is valósítom. Rakott zöldségféléket, amit gabonával kombinálunk, főtt párolt zöldségek, amik dominálnak a déli étkezésben. Estére valamilyen pástétom kenyérre kenve, ha bár lehet, hogy ez csak az én egyéni reakció, én elég kevés kenyeret kívánok, lehet, hogy azért, hogy reggel beviszem a megfelelő gabona mennyiséget meg délben, és akkor este is vagy gyümölcsöt, vagy pedig még zöldségfélét mindemellé. Az étrendet kiegészítem azzal, ezt már az ötödik, sőt még a korábbi kezelések alatt is elkezdtem módjával fokozatosan, elkezdtem gyalogolni. Azt tudni kell, hogy addig nekem a mozgás a szemkörzésből, meg új forgatásból állt, vagy szemforgatásból és új körzésből állt, sajnos némi kis kerékpározással kiegészítve. És azóta eljutottam odáig, hogy naponta 8 kilométer gyalogolok. Ez olyan jó tempós, nem olyan kirakat néző séta. Van, amikor közbeiktatok olyan 2-3 kilométeres futást is, és ezt olyan 1 óra 10 perc alatt már eljutottam odáig, hogy sikerül megtennem. És akkor utána egy kis gimnasztika, amikor vége, és minden mellett naponta még többször kerékpározok. Az úgy nem direktben, hanem adódik abból, hogy a lakhelyünk és a városközpont az kicsit messzebb esik, de ez előnyömre is vált. Ezen kívül hetente 2 napot lébőétel, illetve gyümölcs kúrával szoktam még váltogatni. Ez abból áll, hogy 1-24 órán keresztül, főleg téli időszakban, akkor kevesebb a gyümölcs, akkor inkább csak iszom aznap, vagy pedig a mireli gyümölcsökhöz nyúlok, amit nyáron lefagyasztottunk. Ilyenkor meg dőzsölni lehet nyáron a gyümölcsökbe. Ilyenkor nem könnyű, vagy nem nehéz ezt betartani, ilyenkor könnyű. Ilyenkor több gyümölcsöt esznek, és ezt általában a hét első napján, illetve pénteki napokon szoktam megtenni. Tehát kétszer tartok ilyen teljes nyers, vagy pedig lébőjtöt. És a mozgás, aminek rettentő nagy szerepe van, minél többet kell levegőn tartózkodnom, mozogva, napfényen. És ennek az áldásos hatásait élvezem. Nekem is volt súlyfölöslegem, 19 kilómtól szabadultam meg egy fél év alatt, ezen az étrenden mozgással kombinálva. És nem éheztem akkor sem, amikor ezeket a gyümölcsnapokat meg lénapokat tartottam. koleszterin szintem, hát az is az egekbe járt, műtét előtt olyan 7 körüli érték volt. Most annyira jó, hogy bent a laboratóriumban az orvos rákérdezett, mikor meglátta a papíromat, hogy maga vegetáriánus, mert általában azoknak szokott ilyen értékű lenni a koleszterin szintje. Az összkoleszterinem 3,5 alá csökkent, és a rossz koleszterinem is a normál érték, tehát 2,5 alatt van mindig. Hát ez az áldása ennek az étrendnek, és ennek az életmódváltoztatásnak, mert végül is nem csak étrend, hanem egy életmódváltoztatás, amit véghez viszek. Ez az én tapasztalatom. Kívánom, hogy másnak ne ilyen előzmények árán kelljen ennek az áldásos hatását és jóságát megtapasztalnia. És azért mondtam el az én esetemet, hogy más ebből okuljon, és időben kezdje el, hogy ne tűzoltó munkaként kelljen mindezt véghez vigye. Köszönöm.